FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntünk mindenkit, ahogy hallhatták, ez a 40x20, és egy igencsak sűrű hétvége előtt állunk. Fogunk beszélni majd a hétfőn lezajlott Veszprém Szegedről, az előttünk álló Magyar Kupa elődöntős Veszprém Szegedről, meg hát úgy az egész Magyar Kupa hétvégéről. Szóba kerül majd a női válogatott, valamint a Ferencváros és a Győr, hiszen ők még állva maradtak természetes módon, mondhatjuk, hogy természetes módon a női bajnokok ligájában, és most rendezik majd a negyeddöntők első mérkőzéseit a hétvégén. Dani Gáborral és Varga Ákossal beszélgetünk ezúttal. Jó magam, Kulcsár András vagyok. Gábor, mekkora a felbojdulás nálatok a Nekádnál? Mekkora az izgalom, hogy jön a Magyar Kupa hétvége, ahol már szerepelt az elmúlt években a csapat, de akkor egyben a kiesés ellen is küzdeni kellett. Most más a leányzó fekvése, hiszen a bajnokságban az ötödik a Neka férfi csapata, és ott vagytok a Magyar Kupában.
Szerbusz, köszöntök mindenkit. Hát nagy, hogy mondjam, a felfordulás, már csak azért is, mert nyit a Balaton. Egyébként is, hála Istennek. Eddig azért olyan inger szegény volt a nyáron, vagy bocsánat, télen a Balaton, de a fiúk szereplése az fantasztikus, azért azt szögezzük le mindenek előtt ebbe a bajnokságba. Jelen pillanatban ötödik helyen vannak, ami egészen kivételes, és a fiú szakág jelen a Soltonyi László munkáját dicséri. Egy nagyon komoly lehetőség. Most nyilván, ha azt mondom, hogy rutinosak vagyunk, akkor egy picit túlzok, hogy már másodszor került be a Neka valóban a négyes döntőbe, de ezt úgy fogják fel, hogy minden egyes mozdulat perc ajándék, és hasonlóan a szakmai szereplést, mint az élményt összekötve, megpróbálják belőle kihozni a legjobbat. Nyilván sikerült elkerülni a két bomba nagyot, de azért a Tatabánya is egy kategóriával, vagy talán kettővel minden tekintetben a Neka fölött van, de ez nem jelent semmit. Egyébként csak zárójelbe jegyzem meg a végére itt, hogy az utóbbi évek Neka Tatabánya, Tatabánya Nekája, bár nem ennyire volt azonos a létszám, illetve a játékosok, az edzői stáb, azért okozott meglepetést a Neka, de nyilván ebbe is egy picit bele lehet kapaszkodni, aztán meglátjuk, mi lesz.
Ákos, voltál-e már olyan Veszprém Szegeden, ami annyira fékezett habzású lett volna, mint a most hétfői bajnok?
Nem, ezt ott a helyszínen is beszéltük Gáborral, aki a szakkommentátor volt, hogy olyan langyoska volt ez az egész mérkőzés, egészen a legvégéig, amikor legalább volt egy kis vér abban, amikor Garciandia meg Remili ott egymásnak estek, meg ment a duma, meg a lögdösődés. Legalább ott megmutatták, hogy azért ez mégiscsak egy rangadó, de összességében a közönség, a várakozások, hát nem tudom, 20 perccel a meccs előtt majd, hogy nem üres volt még az aréna, amikor elkezdődött a mérkőzés, se volt teljesen telt ház, meglehetősen csendesen csordogáltak az események pályán és leláton egyaránt, vigyáztak egymásra a csapatok, nem, ahogy Gábor fogalmazott, nem is annyira az eredménynek, mint az előzetes felkészülésnek és terveknek volt köszönhető az összes csere, taktikai váltás, formációk, felállások, és egy kicsit, főleg Veszprém oldalon én azt éreztem, és kaptam egy kis megerősítést is ez ügybe, hogy úgy próbálták úgy rejtegetni, hogy a legjobb felállásunkat azért ma nem veszük elő, vagy csak nagyon rövid időre, inkább azokat, amik eddig kevésbé mentek, és mondjuk a nagy meccseken Paris Saint-Germain ellen se nagyon használtuk. Úgyhogy inkább ez a kis takargatás, tartalékolás ment.
Na mindjárt visszatérünk még erre a Veszprém Szegedre, most viszont folytassuk egy olyan témával, egy olyan helyszínnel és egy olyan emberrel, Péter Szabó Dáviddal, aki a Komló vezetőedzője lett most szezon közben, márciusban György Lászlótól vette át a csapat irányítását, akinek nincs se ideje, se lehetőséget akargatni semmit itt a hátralévő fordulókban, mert mindent ki kell vinni a pályára, és ott viszont a hangulattal Komlón soha nincsen gond, tehát ott félgőzös meccseket nagyon nehéz játszani, azt gondolom, viszont az irányításoddal már 5 pontot is szerzett a csapat, 5 mérkőzésen 5 pont. Köszöntelek, hogy érzed, eddig mióta átvetted a csapatot, mennyire sikerült kihozni a maximumot?
Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Nem vagyunk nehéz helyzetben, vagy nem vagyunk könnyű helyzetben, de én úgy gondolom, hogy eddig, amit lehetett, azt azért ki is sikerült kimaxolni.
Mi az, amiben te tudtál valamilyen változást hozni? Kellett-e valamilyen jellegű változást hozni? Ez a szokásos új cseprű jól, vagy máshogy cseper, vagy valamihez hozzá kellett konkrétan nyúlnod ahhoz, hogy ez működőképesebb legyen?
Igen, ez benne van. Itt a játékosok azért kaptak egy új impulzust. Igazából apróbb dolgokon próbáltunk változtatni, és legfőképp a támadásban. Én úgy gondolom, hogy talán ez jól sült el, és egy kicsit felszabadultabbak a játékosok is.
Azt mondjuk el a kedves hallgatóinknak, hogy ezt az interjút ezt már nagyon régóta próbáljuk meg összehozni, hiszen párhuzamosan a felnőtt csapat irányításával neked az utánpótlásban is nagyon komoly feladatod van. Hogy tudod összehangolni ezt az egészet? Mennyi szabadidőd van, zárójelben azt hozzátéve, hogy most a Magyar Kupa hét miatt volt végül is legalább időd arra, hogy beszélgessünk egy negyed órát?
Igen, ez egy kicsit úgy fogalmazhatok, hogy talán lazább hét így. Megmondom őszintén, hogy amióta a felnőtt csapatot irányítom, azóta csak hazai mérkőzéseken ültem az ifi kispadon, és egy-két edzést tartottam nekik, mert most minden időt a felnőtt csapat az elvisz.
Szia, Dávid, Danyi Gábor vagyok. Nagyon örülök, hogy hallak, és nagyon nagy örömmel hallom a hangodat. Először is szeretnék gratulálni az eddigi szereplésetekhez, a te vezetéseddel, és nagyon-nagyon remélem, és kívánom, hogy jövőre is NB1-es tagsággal rendelkezzetek, mert hát Baranyába ti tartjátok a frontot, és ugye akármennyire is a Pécs és a Komló elleni vélt vagy valós hát ellentétek, sérelmek, amik mondjuk a te meg az én személyem között soha még fel sem merült, de azért nagyon-nagyon jó dolog, hogy Baranyának lesz férfi NB1-es csapata. Nekem a kérdésem az lenne, hogy tudod azt nyilván átmenetnek, hogy annyira régóta ott dolgozol, és mindent ismersz, mindenkit, de nyilván azért, ahogy mondtad is, az újdonság ereje az nyilván egy két-három-négy mérkőzésen följebb viszi a csapatot, de azért még nagyon-nagyon, hogy mondjam, kemény mérkőzéseitek lesznek a bemaradásért, és hát lehet, hogy bravúr is kell esetleg idegenbe pont vagy pontok, tervezel-e valami olyan, és hát nagyon stabil a védekezés, kapus teljesítmény, esetleg támadásba valami újdonságot, valami mást, van-e lehetőséged rá az időrövidsége miatt tervezni vagy változtatni?
Igen, itt a támadás az, ami inkább a sarkallatos pont ugyanálunk, amiben úgy belenyúlni, egyrészt adottak a játékosok, és az idő is rövid, inkább arra próbálunk koncentrálni, hogy amit játszunk, azt tudatosan játsszuk, és hogy mit miért. Ahogy mondtad is, mindenképp bravúra lesz szükségünk a hátralévőkben. Én azt mondtam, meg nyilatkoztam is ideig mindig, hogy mi csak saját magunkkal foglalkozunk, nem számolgatunk, csináljuk a dolgunkat, és kicsit csiszoljuk a támadójátékot a hétköznapba. Nagyon nagy változtatásra jelenleg nincs lehetőség, ebből próbáljuk kihozni a maximumot. Inkább én azt mondanám, hogy talán itt a tudatosság lehet a kulcs szó, vagy a legfontosabb dolog.
És még annyit, bocsánat, most akkor a felnőttet is egyedül viszed, meg még az utánpótlást is, akkor olyan sokat nem látnak otthon, nem mintha eddig láttak volna, bár mondjuk ugye édesapád, aki szintén egyik alapítója a komlói kézilabdának, meg annyira régóta ott van vele, nagyon sokat találkozhatsz a csarnokban is, de azért nyilván nem egyszerű a helyzeted.
Nem. Igazából igen, tehát minden is most a kézilabda. Hát a fiataloknál, ugye ahogy mondtam, ott már azért kevesebbet találkozom velük, bár elég nagy itt az átfedés a felnőtt ifi között, itt 5-6 játékost is érint, akik nyilván a felnőttel edzenek, úgyhogy arra most kevesebb idő jut. Megpróbáljuk jól elosztani. A felnőttnél még ugye a Bújtár Ádám segít nekem, és a Kovács Krisztián, mint kapusedző, az utánpótlás meccseket pedig úgy próbáljuk megoldani, hogy a hazaiakon az ott én vagyok a padon, az idegenben pedig a serdülőedzőnk, a Nagy Zoltán szokott elutazni velük.
Az élvonalbeli bentmaradásért küzdő felnőtt csapatnál, mióta te irányítasz, azért elég egyértelmű volt, melyik meccseket kell bekarikázni, és melyikre kell tudatosan mondjuk eredményre menni. A hátralévő program viszont igencsak nehéz számotokra, szinte csupa felsőházi csapat lesz az ellenfél, és hát az őszi körben ez ellen a négy csapat ellen összesen egy pont jött össze a Komlónak. Itt most van-e olyan, hogy melyik meccsek a piros betűs meccsek, amin még meg lehet szerezni a biztos bennmaradásért szükséges pontokat?
Hát igazából, ha úgy nézzük, tehát azt nézzük, hogy ki hogy áll, és hogy nekünk még hány pontot és mennyit kell szerezni, akkor azt tudom mondani, hogy nekünk úgy kell mindenhol pályára lépni. Nyilván ebben van egy Veszprém mérkőzés is, amit nyilván a helyén kell kezelni, de én úgy gondolom, hogy itt mindenféleképpen a Balatonfüred, illetve a Győr elleni hazai mérkőzésre kell nekünk legfőképp koncentrálni, de ettől függetlenül van még egy idegenbeli csurgó mérkőzésünk. Nyílt sisakkal kell neki menni mindegyiknek, és megpróbálni pontokat szerezni.
A rendkedvéért talán azt még nem mondtuk el, hogy jelenleg a Komló a 13. helyen áll 13 ponttal, úgyhogy a Budai Farkasoknak és a Sziget-Szent Miklósnak is 14-14 pontja van. Komlói kötődésű emberként kérlek áruld el, hogy milyen volt győzelemre vezetni a csapatot a Gyöngyös ellen hazai pályán.
Mindenféleképpen egy nagyon jó érzés volt, és talán mondhatom, hogy ilyen szempontból mindenkinek az az álma, hogy így mutatkozzon be a felnőtt kispadon. Egyrészt valahol talán még megható is volt. Nyilván azért én elég sok meccset lejátszottam játékosként ezelőtt a közönség előtt. Eljött ez a pillanat is.
És hát tudjuk, hogy azért a vendég csapatok szempontjából Komló az egy igencsak nehéz pálya, meg hogyha úgy alakul, akkor akár még a hazai csapat számára is tud nehéz pálya lenni. Ez neked az elfogadásodban és elfogadtatásodban, ez a bizonyos komlói kötődés, az hogy érzed, ez mennyit sikerült? Mert azért azt hiszem, hogy ebben a helyzetben akárki nem tudott volna, sokan meg nem is akartak volna leülni a komlói kispadra, míg neked ez talán egyfajta kötelesség tudat is volt ebben?
Így is meg lehet fogalmazni, és visszatérve itt a kérdésedre, hogy a maga a közeg, és hogy mi veszi körbe a kézilabdát. Igen, tehát ez egy speciális közeg. Sokszor akik jönnek, nem is igazán értik, vagy tudják jól kezelni, hova tenni. Úgyhogy ez biztos, hogy mindenkinek idő kell. Nyilván nekem azért az előny volt, hogy én tényleg ismerem ezt a közeget, illetve hát mondhatjuk, hogy talán valahogy ebben nőttem föl. Úgyhogy igen, jól kell tudni kezelni.
Van olyan forgatókönyv, hogy az NB1B-ből csak egy feljutó csapat lenne, emiatt pedig csak egy kieső. Ezzel a forgatókönyvvel ti foglalkoztok?
Természetesen szóba kerül, illetve beszélünk róla, de egyelőre mindannyian azon vagyunk, hogy elkerüljük ezt a szituációt, úgyhogy mondhatom azt, hogy egyelőre teljes mértékben arra koncentrál mindenki, hogy helyezésben is benn maradjon a csapat az első osztályban.
Akkor ehhez sok sikert kívánunk, és remélem, hogy azért egy pici időd lesz még most a következő napokban rápihenni a végjátékra, ami utána elég sűrű lesz.
Igen, köszönöm szépen.
További szép napot. És akkor Még maradjunk is egy picit Komlónál. Gábor, kérlek, mesélj erről a komlói közegről. Milyen itt szerepelni?
Hát nem könnyű. Amennyi előny a hazai csapatnak, az a tényleg fanatikus szurkolás. Nagyon-nagyon szeretik a sportot, azon belül is a kézilabdát, egyszerűen félelmetes. Az, hogy mikor megy át ez a szurkolás már nem abba, ami egy ellenfél számára, vagy hogy egyébként mondtad is, talán néha a hazai csapat számára is nem jó dolognak, azt nagyon nehéz eltalálni, de az a fanatizmus és az az őszinte szeretet, ami Komlón van a csapat felé, az nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon fantasztikus. Nagyon nehéz elmesélni, ezt át kell élni. Én nekem pécsiként nagyon sokszor volt erre lehetőségem. Hát nem volt jó oda menni. És azért tisztelet a kivételnek, minden egyébként, nem csak Komlón, mindenhol vannak egy picit, hát hogy mondjam, a normalitás szurkolástól eltérő emberkék, és azért itt is azért a zöme nagyon sportszerető, normális ember, de a Pécs és a komlói szurkolótábor, meg a két kézilabda csapat, hát nem voltak barátok.
Köszönöm szépen, ezt valahogy azért sejtettük, és akkor kanyarodjunk is vissza egy picit a bajnokságra is, azon keresztül majd a Magyar Kupára is, és a Veszprém Szegedre, mert ha már erről a speciális hangulatról beszéltünk, akkor a speciális hangulat kapcsán, a hétfői Veszprém Szeged kapcsán mondjuk el, hogy nem volt teltház. Márpedig Veszprém Szegedeknél olyan esetben, amikor két egyébként jó formában lévő csapat találkozik, ezt abszolút nem szoktuk meg. Milyen volt hangulatát tekintve, tehát a nézők szempontjából ez a mérkőzés? Most először Ákoshoz fordulok, bár mindketten ott voltatok a helyszínen.
Hát mondtam már, hogy csendes volt, tényleg nem volt teltház. Igazából vendégszurkolók se töltötték meg a vendégszektort, de ha belegondolsz, hogy 5 nap múlva jön egy kupadöntő ennek a bajnokinak, meg valójában nagy tétje nem volt, hiszen bármilyen eredmény is lesz, valószínűleg ez a két csapat játssza a döntőt, bármilyen eredmény is lett, valószínűleg a Veszprém lesz a csoport, vagy a alapszakasz győztes és pálya előnnyel a fináléban, és 5 nap múlva meg kupadöntő. Tehát ez azért szerintem mind közre játszott abban, a hétfő délutáni időponton túl, hogy olyan langyos volt, kicsit akkor indult meg a szurkolás, kicsit fordítva volt, mint általában mondjuk egészséges, tehát amikor a csapat megindult, akkor kicsit mögé állt a veszprémi közönség, és akkor kicsit hangulatosabb volt az egész, amikor mondjuk nem ment, főleg az első fél időben annyira a bajnoki címvédőnek, a Vakonyiaknak, akkor a közönség is rendkívül csendes volt.
Nekem alapvetően az volt a meglátásom a mérkőzés előtt, hogy ezen a meccsen nyerni nem lehet, veszíteni viszont igen. Aztán egy kicsit úgy tűnt, hogy igazából nagyon veszíteni se, és itt a veszíteni alatt én arra gondoltam, hogyha itt valamelyik csapat belefut egy
nagyobb
pofonba, vagy akár nagyobb pofonba, az szombaton is éreztetheti a hatását. És még kérdőjel volt bennem, hogy például a Gottfriedson eset, amit szintén egy kicsit majd nem sokára kifejtünk, az mennyire érezteti a hatását a Szegeden, de hát arra elég hamar választ kaptunk, hogy igazából semennyire, mert jól kezdett a Szeged, működött a 7-6, nekem egy picit furcsa volt, Gábor, talán te erre tudod az okot, hogy utána a 7-6-ot jó állásból miért hagyta abba a Szeged, igaz, hogy utána még anélkül is irányítani tudta az első fél időt.
Igen, én egy pillanatra visszakapcsolódnék még itt, mint az Ákos abba hagyott. Teljesen egyetértek avval, hogy olyan volt a szurkolás is, mint maga a mérkőzés, és ilyen teljesen fékezett habzású. Nagyon régen láttam, hogy Veszprém-Szeged meccsen, vagy Szeged-Veszprém meccsen ennyire kevesen lettek volna, és így hozzáteszem, ha összehasonlítom, én 11 év alatt nem emlékszem ilyen hangulatú Győr Fradi vagy Fradi Győr mérkőzésre. Legyen bármilyen kontextusban, bár hányadikak vagy hány ponttal ment az egyik a másik el, mindegy, ez is azért inkább a Veszprém ezévi szereplésének volt ez köszönhető, én azt gondolom talán, de vissza jött most a közönség, és megint egymásra talált a csapat. Az, hogy a Gottfriedson játéka mennyire hiányzott, én azt gondolom semennyire. Az, hogy ami történt, és amiről majd beszélünk, azt most talán hagyjuk, nem tett hozzá érdembe idén a Gottfriedson a Szeged játékához szinte semmit, tehát nem is hiányozhatott. a 7-6 gyakorlása jó folytatással együtt is, és annak a megváltoztatása abszolút előre elhatározott taktikai terv lehetett.
És, sőt, még és talán az is, hogy hány percig.
Hogy hány percig, pontosan így van, ott a 16.-17. percben jöttek a cserék eredmény állásától függetlenül, mindkét oldalon egyébként, tehát mindkét oldalon, és azért láttuk a Bajnokok Ligájában, hogy a szegedi oldalon a Gottfriedson, bocsánat a freudi elszólásért, Smarason, Kukic, Garciandia vagy Rőd belső hármas játszott, amíg a csövön kifér, míg a másik oldalon pedig a Hesham, Cindrich, Remili, amíg a csövön kifér, és nem volt a rotáció, és nem volt az a 15 percenként. Ebben is teljesen más volt ez a mérkőzés. Mindenki gyakorolt, az utolsó 10-15 percben dőlt el, és nyílt ki az olló. Itt egyetlen egy nagy vesztese lett volna valamelyik csapatnak is, ha valaki megsérül.
Viszont ez, hogy ennyire kinyílt az olló, nem érzitek úgy, hogy azért ez éreztetheti a hatását, hiszen itt volt már 7 gól is a különbség a Veszprém javára, úgyhogy a szünetben még a Szeged vezetett. Tehát, hogyha a második fél időt megnézzük, és ugye arról is szó volt a közvetítésben is, hogy kiállítások gyakorlatilag nem voltak a meccsen, csak a legvégén, tehát nem gondolod, Ákos, hogy ez egy picit visszaüthet a Szegednek? Van mindenki annyira profi, hogy ezt majd úgy tudja kezelni, hogy na azért 40 percen keresztül mi jól játszottunk, és akkor ezt majd elnyújtjuk, akkor ez, ebből egy jó kupa elődöntő lehet?
Nem gondolom, hogy ezzel foglalkoznak, és erre a hétfői bajnokira építik a kupa elődöntőt. Szerintem azt teljesen más polcra tették. Igen, a végére, ahogy ezt mondtuk is a összefoglalónál a végén, talán összlátottaknál nagyobb különbség alakult ki, mint amit a meccs képe sugallt volna, kicsit elengedte a Szeged, a Veszprém pedig talán a második fél idő utolsó 10-15 percére előtt jött a legjobb lendületbe, és azért ez a 19-10-re megnyert második fél idő az beszédes, de szerintem ez a különbség még nem éri el azt a szintet, ugye 6 gól lett, 30-24, azt a szintet, amit mondjuk kiütésnek vagy ilyesminek lehetne mondani, és abba se vagyok biztos, hogyha egy olyan lett volna, akkor az nem pozitív hatást gyakorolt volna szombaton a vesztes félre. Csak azért is becsületből, tisztességből megmutatjuk, és így tovább. Láttunk már ilyet is. Ami egy kicsit furcsálható talán az egészbe, hogy a két csapat talán a szezon legpozitívabb hullámán ülve érkezett erre a hétre. És akkor így most nem tudom mennyire mesterségesen vagy tudatosan, de mintha kicsit visszafogták volna azt, hogy ők ezt a hullámot szörfözzék tovább.
Bocsánat, abszolút egyetértek. Tehát mind a kettő úgy jött vissza, talán a Szegedé volt a nagyobb bravúr, a Veszprém az egy teljesen egyértelmű, főleg az első hazai mérkőzés után a Párizs ellen jött ide, és én nekem az az érzésem, egy picit föl lehetett volna ülni azért egyik oldalról, de inkább a szegedi oldalról egy picit jobban erre a mérkőzésre, de nyilván ennek így sikerült a vége, hogy ott voltak üres kapus labda elhagyás, üres kapus gólok, könnyű gólok a végén, nyilván nem volt betervezve, ez így sikerült, de hogy mondjam, sokkal többet játszott jól a Szeged, mint kevésbé jól, és valóban ez a különbség, ez túlzó. Ne felejtsük el, a kupa döntő semleges pályán lesz, ez azért jobban szokott sikerülni a Szegednek az utóbbi időben, ha visszatekintünk. Egy nagyon jó mérkőzés lesz, teljesen más lesz, ugye megszokott az első fél időben egy videózás piros lappal, vagy az egyik, vagy a másik oldalon. Az is nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor a piros lapot kapott csapat tud erre ebből előnyt kovácsolni, vagy talán pszichológiailag ezt jobban kihasználni. Gondoljunk mind a Liget, mind pedig a Bánhidi Bence kiállításaira. Úgyhogy egy teljesen más mérkőzést látunk majd szombaton.
Igen, egyébként számomra ezért is volt furcsa, amit Ákos említett egy picit, hogy a Szeged ebben nem akart többet, vagy kicsit olyan érzése volt az embernek, hogy nem akar többet beletenni, hogy ezt a szép magyar kifejezéssel élve ezt a pozitív flow-t tovább vigye, ami eddig megvolt, de nyilván ők is pontosan tudják, hogy kinek, mikor, hány játékpercre éppen mire van szüksége. Viszont akkor egy kicsit térjünk ki erre a Gottfriedson esetre is, ugyanis a Szeged felbontotta Jim Gottfriedsonnak a szerződését, a 3 éves szerződését, úgyhogy ő tavaly nyáron érkezett a Szegedhez. Nagy reményekkel, talán úgy tűnik ebből a posztból, hogy mindkét oldalról nagy reményekkel, aztán Gottfriedson kifejtette a saját közösségi médiás felületein, hogy ez az ő meglátása szerint ez nem volt jogszerű ez a szerződésbontás, és emiatt jogi útra tereli a dolgot. A Szeged erre pedig egy nagyon szűkszavú közleményben reagált, elmondták, hogy már pedig szerintük ez jogszerű volt, és innentől kezdve ők lezártnak tekintik ezt az ügyet. Azon gondolkodtam, hogy ennek a jövőre nézve mennyire lehet hátulütője, mennyire üthet vissza elsődlegesen a Szegedre, amelyik beharangozta, hogy elindul egy magyarosabb vonalon, kicsit fiatalítani is szeretne, ezt láttuk is alapvetően az igazolásokból. De Gottfriedson azért mégiscsak az egyik top irányítók egyike volt, amikor leszerződtette a Szeged. Amikorra idejött, akkor nyilván már nem volt annyira játékban, és itt se tudta hozzá beváltani a hozzáfűzött reményeket, de amikor majd egy Szeged ismét egy hasonló kaliberű játékost szeretne szerződtetni, akkor azt hiszem, hogy a klubvezetésnek igencsak nehéz dolga lesz majd meggyőzni a menedzsereket és a játékosokat, hogy ez nem fordulhat elő, és ez ténylegesen teljesen jogszerű volt.
Nagyon furcsa és nagyon speciális a helyzet, és ami még ide tartozik, hogy ugye a vezetőedző, aki svéd, a svéd szövetségi kapitány is, és Gottfriedson a válogatottnak is ugye az egyik stabil oszlopa, talán a csapatkapitánya is, nagyon speciális a helyzet, és ugye nem tudunk részleteket, és nagyon nehéz így, hát nem is igazságot, de még egy racionális véleményt formálni. Az biztos, hogy nagyon furcsa, nagyon-nagyon messze van attól, amit vártunk egyébként Gottfriedsontól, ami ő volt az elmúlt Flensburgi 10-11 éve alatt, és főleg a magyarországi Európa-bajnokságon, amikor MVP lett, attól ő nagyon sokkal lassabb, sokkal külményesebb, de azért ilyenért nem szoktak fölbontani szerződést. Tehát azért ez olyan szerződést még nem láttam, hogy valakinek a gyenge játék miatt bontják fel a szerződését. Itt ugye az edző nemzetisége, státusza még plusz egy nagyon kellemetlen helyzetet alakít, de még egyszer nem tudunk részleteket, épp ezért nagyon, hát hogy mondjam, nagyon óckodok a vélemény formálástól, amellett, hogy nagyon-nagyon furcsa és nagyon egyedi a helyzet.
Olvasgattam a svéd Aftonbladet napilap sportrovatának egyik szakértőjétől egy véleménycikket, nyilván nem svédül, hanem angolra lefordítva, aki szinte elég érdekesnek titulálta ezt a helyzetet, nem meglepő módon, és ő is, ugye Svédországban is téma az a kérdés, amit Tóth Bálint kollégám is feltett Mihály Appelgrennek, hogy akkor most a svéd válogatott keretbe bekerül-e Jim Gottfriedson, amit hát most engedtessék meg nekem a szegény Mihály Appelgren, akinek válaszolnia kellett erre a kérdésre, és olyan szempontból válaszolt is, hogy azt mondta, hogy ennek most nem itt van a helye és az ideje. De hogy ott azt vetették föl, hogy ha leigazolsz egy játékost, aki volt egyszer a toppon, és utána a Flensburgnál láttuk, hogy mióta pedig tudták, hogy jön Szegedre, hát már azért előtte is visszaestek a játékpercei, utána pedig még inkább a játékpercei és a teljesítménye is, hogy amikor egy ilyen kaliberű klasszist leigazolsz, akkor nem adsz neki időt? Tehát azt várod, hogy egyik pillanatról a másikra ő visszanyerje a formáját, és ő legyen itt a legmagasabb szinten teljesítő világsztár?
Nem gondolom, hogy nem volt idő adva, de hát azért az látszott, hogy nélküle jobban működik a csapat, mint vele. És szerintem, amitől igazán óckodott a klubvezetés, az ez a 3 éves szerződés, hogy már most ezt a fajta csúnya szó, de mégis ezt látjuk, leépülését látjuk, és ezt még 2 évig nézni, az lehet, hogy sok, és hogy most megállapodni, meg valószínűleg így, hogy egy oldalú bontás lett belőle, így nem sikerült megállapodni abban, hogy akkor ennyit fizetünk, és így távozol, és így, és akkor ebből lehetett valami ilyen kimenetel az egésznek, de az biztos, hogyha Gottfriedson ezt most tényleg itt nagy dobra veri, és ő a menedzsere, és mindenki ezt a skandináv kézilabdások között ezt rossz színben feltüntetve adja elő, akkor nagyon nehéz lesz klasszis skandináv játékosokat idehozni. Márpedig ugye az Appelgréni vonal az a vonal volt, amikor kinevezték a vezetőedzőt, hogy akkor mostantól a Szeged próbál ebbe az irányba, ebbe az északi stílusba, Appelgrén, Cselman, stb. Elmenni. Hát így most ez lehet, hogy nem lesz könnyű.
Annyit fűznék hozzá, hogy mondtad, hogy időt adni. Ugye neki a tudása az adva volt, tehát az egy exakt szinten volt a világ legmagasabb szintjén. Elsősorban neki fizikálisan lehet, vagy valamilyen olyan betegsége, vagy valami olyan problémája az egészségügyi helyzetével, ami ezt a döntést fölgyorsíthatta, vagy meghozhatta, mert egyszerűen nagyon-nagyon látványos volt, hogy az a sebesség és az a fajta dinamika, az már nagyon-nagyon nem az. Akkor is ez, hogy mondjam, nagyon furcsán néz ki, és nagyon, ahogy mondjam, nagyon furcsa helyzet, és biztos, hogy a klubra nem vett jó fényt, ezt azért ki kell mondani. Ha megtudjuk még egyszer a részleteket, akkor talán egy összegző véleményt lehet mondani, de így csak találgatunk.
Még egy kérdéskör, amit a svéd újságíró kolléga felvetett, az pedig az igazolások bejelentése. Ugye a kézilabdában továbbra is divat az, hogy egy vagy két szezonra előre megmondjuk, hogy majd érkezik ez a játékos, és neki az a meglátása, hogy itt azért ezek időről időre azt láthatjuk, hogy utána, amíg marad az adott csapatnál, rendszeresen visszaesik a játékosoknak a teljesítménye, vagy fordítva a vezetőedző már nem akar neki akkora bizalmat szavazni, hiszen tudja, hogy a jövőt már nem vele képzeli el. Gábor, te ezt hogy látod? Van abban szerinted ráció, hogy a kézilabda világa is elinduljon a labdarúgás irányába, hogy azonnali szerződések, azonnali kivásárlás, nem várunk egy-másfél-két szezonokat, pont emiatt, hogy ne legyen ez a visszaesés, bizalomvesztés?
Azért nem látom ennek realitását, mert hogy mondjam, tized annyi pénz sincs a kézilabdában, mint a labdarúgásban. Az azonnali kivásárlásokhoz nagyon ritka, ha csak a Remili kivásárlását két évvel ezelőtt a KLC-ből vesszük, az egy, hogy mondjam, az egy világ szenzációnak számított a kézilabdában. A másik dolog, amit mondasz, ugye nagyon hosszú éveken keresztül, mikor Győrben dolgoztam, hát gyakorlatilag decemberre, január elejére kész volt a következő év, és bejelentettük, mert a piacon akkor mindenki tudta. Ez két oldalú. Az a játékos, aki tudja, hogy már nem fogott játszani, ahol jelen pillanatban, annak olyan karakternek kell lenni, és olyan profi szemléletűnek, hogy tudja, hogy jelen pillanatban még itt van, jövőre már nem, de nyilván meg kell tennie mindent. Ez az egyik oldal. A másik oldal, meg amit szintén említettél, hogy a ottani stáb mennyi szerepet szán annak a játékosnak. Nyilván megint visszacsatolok a győri időbe, hát azért tudtam, hogy el fog menni a Nóra Mörk vagy valaki, de hát butaság lett volna nem játszatni, tehát azért ha megteheti egy csapat, hogy azt a játékosát jegeli, vagy nem annyit játszatja, aki el fog menni, az megteszi. Hozzáteszem, hogy ez nem jó gondolkodás, mert az adott helyzetben mindig a legjobbakat kell játszatni, aki a csapat és a klubnak a legtöbbet ki tudja hozni szakmailag a bizonyos szituációkból vagy periódusokból, de ezt is meg kell tanulni, kezelni. Ez karakter kérdése, hogy ki, hogy dolgozza föl, hogy még itt vagyok egy fél évet, egy év múlva már nem itt leszek. Ez a divat a kézilabdába, én is túl korainak tartom egyébként, mert mint az esetek mutatják, nem jól kezeli a kézilabda világ ezt.
Pláne azzal nehezen összeegyeztethető, hogy mondjuk ilyen hosszabb szerződéseket alkudnak ki a játékosok, meg írnak alá a klubok velük, hogy mondjuk másfél évre előre bejelentett, hogy nem is majd a következő tavaszon, hanem majd azután következő júniusban érkezik valaki három évre, az előre 4,5 év. Hát az alatt lehet, hogy éppen a legnagyobb sérülésében lesz, amikor majd átjön a következő klubhoz, és akkor te három évre bevállaltad őt. Ez rettenetesen rizikós szerintem.
Nagyon rizik. Abszolút egyetértek az Ákossal. Itt most, ha csak ide veszünk egy nagyon aktuális dolgot, a Pitlick leigazolását most Flensburgból, hogy azonnal kivásárolják, mert a Füchse Berlin elviszi, de nyilván akkor meg ő neki kell gondoskodni, és akkor mondjuk a lisszaboni kontingens, a Costa testvérek az apukával együtt oda megy, és akkor Lisszabonba meg ott maradnak hoppon idézőjelbe, mert akkor meg elviszik onnan az egész. Tehát ez egy olyan lavinát indít el ez az egész, ami biztos, hogy nem jó, és nem teszi kiszámíthatóvá az egész rendszert.
Illetve Székely Márton nyilatkozott nekünk nem régiben arról, hogy ő saját magát vásárolta ki a szerződéséből, hogy a Pelisterhez igazoljon. Ez szintén az átigazolási díjaknak az összegét is azért behatárolja, mert nyilván, hogyha itt 500 millió forintot kellett volna letenni az asztalra, akkor feltétlenül Székely Márton se szerződött volna máshova. Na de akkor a szerződésekről egy picit kanyarodjunk vég vissza a Magyar Kupához. Semleges helyszínen van-e neked annak tudatában, hogy a kupa címvédő a Szeged, most a két bajnokit a Veszprém nyerte, igaz, hogy az őszit azt egy óriási fordításra, meg egy olyan mérkőzésen, aminek volt sajnos egy tragikus vonulata is, Doboz Iván halála. Szóval egy mostani mérkőzésen van-e neked, Ákos, egyértelmű esélyese a Veszprém-Szeged elődöntőnek?
Halovány esélyese van a fejemben ennek a mérkőzésnek, és egy déjà vu van feltétlenül, mert amikor utoljára Győrben volt, amikor utoljára egymással elődöntőztek, akkor is volt egy fiatal csapat a négy között, amelyik aztán döntőbe is jutott, és annak is köze volt Danyi Gáborhoz, úgyhogy ez szinte neki van megágyazva, ez a mostani Final Four. Nem, egyik győzelmén se lennék meglepve, de én szerintem egy kicsivel a Veszprém most esélyesebbnek számít, ez persze nem jelenti azt, hogy nyerni is fog.
És mi lenne számodra a nagyobb meglepetés, hogyha a Szeged megverni a Veszprémet, vagy hogyha a másik elődöntőben a NEKA elkapná a Tatabányát?
Talán az utóbbi lenne nagyobb meglepetés, de ezt sem tartom kizártnak. Azért egy meccsen ezeken a kupákon minden lehetséges, a Tatabánya nem szokott igazán kupacsapat lenni, de nem nagyon emlékszem az elmúlt, nem tudom, 8 évben, 10 évben olyanra, hogy hú, de jól szerepelt a Tatabánya a Magyar Kupában, még olyan meccseket is vesztett, amit papíron nyernie kellett volna, például Győrben a Dabas ellen talán egy bronz meccs volt, ami nem jött össze nekik, úgyhogy azon se lennék olyan őrültem meglepődve, de talán az lenne a nagyobb meglepetés.
Abszolút egyetértek, és akármennyire is nyilván a NEKA-hoz húz a szívem, de azért a realitás azt mondja, hogy a Tatabánya az esélyesebb. Én Ákossal ellentétben egy hajszállal a Szegedet érzem a semleges pálya miatt, és főleg az miatt esik egy picivel nagyobb voksom a Szegedre, mert jelen pillanatban a legjobb formában levő magyar kézilabdázó a Mikler Roland. Én ezt így látom, és az ő teljesítménye, ha ezt hozza, amit az utóbbi 3-4 fordulóban, vagy erre még rá tud tenni, az egy döntő momentum lehet.
És azon kívül, hogy mondjuk a átlövő játékát a Veszprémnek megfékezi a Szeged, amit láthattuk, hogy gyakorlatilag szinte csak azzal, csak az átlövés gólokkal is megnyerte volna a második fél időt a Veszprém. Mi az, amiben szerinted még akár támadás, akár védekezés fejlődnie, változtatnia kell? Azért meg lennék lepve, hogyha ez is egy 35 gól körüli góltermést látnánk.
Én azt gondolom, nyilván a távoli zónából, főleg Hesham és a másik oldalról, mind a Martinovics, mint pedig a Remilinek a távoli zónából való lövéseibe, hogyha ott tud faragni, nyilván megakadályozni, de redukálni az mindenképpen kell, megakadályozni nyilván nem lehet, és hogyha a gyors játékba, a gól utáni játékba, illetve a szerzett labdákból gyorsan tud játszani, gyorsan tudja felvinni, már pedig ugye mint Smaraszon, mint Kukić személyében erre megvan a lehetősége, és tudjuk, hogy ugye kettőt cserél a egyet biztos, néha kettőt cserél a Veszprém, szerintem talán a leggyengébb pontja a Veszprémnek ez a része a játékának, a cserék támadás védekezésben. Míg, míg azért, ha Mackovsek fönnmarad, ő egy nagyon komoly támadó potencia is tud lenni, akármennyire sem kap, nyilván most inkább védekezésbe kap szerepet, és hogyha Totó van fönt, akkor ő 20-30 percig mint hármas védőben, mint pedig támadásba tud. Én itt látom egy picit a Szegedet esélyesebbnek. Hozzáteszem, hogy a Veszprémbe viszont több karaktert látok, aki egy-egy mérkőzést el tud dönteni. Itt Corrales, Remili, egy jó formában lebű Cindrich, Hesham, akár Martinovic, amit az utóbbi szezonban, illetve most a szezon elején játszott. Meglátjuk. Én azt annak szurkolok, hogy egy nagyon jó meccs legyen.
És Bánhidi Bence visszatérése, úgymond, vagy felépülése, most már azt gondolom egyre jobban néz ki ezen a hétfői meccsen, már szerintem bruttó játékidőben egy 30 percet is pályán töltött, nyilván a nettó csak a támadás volt ebből nagyjából. Ő benne mit látsz, hogy állhat most az ő állapota, hány százalék körül lehet?
Én 50 körül látom, fizikálisan nyilván fölötte van, de ugye, ha visszaemlékszünk, hogy a két-három éve és az előtti években, amikor a Bence pozíciót fogott és kapott egy labdát, akkor az volt a kérdés, hogy gól vagy 7 méteres lesz, vagy mind a kettő.
Vagyis.
Igen, vagy mind a kettő.
Az 2 perce.
Igen. Mind a támadásban, mind a pozíciófogásban azért ettől most még messze van a Bence. Az ő játéka akkor lehet igazán hasznos, ha tud egy nagyon jó 10 percet, ami a csövön kifér, és akkor abból, ha nem is lő gólokat, de leköt két embert, néha hármat a védőfalba, ne felejtsük el, Kukić, Smarason fantasztikusan tud egyegyezni, akkor már lehet egy plusz opció lehet a Szeged játékába, de azért a Bencének ez a hosszú kiadás azért még láthatóan. Tehát attól elszoktunk, hogy a Bence nem tudja a labdát megfogni. És azért most legyünk laikusak, néha most még benne van, nyilván idő kell is megint, és nem csak a Szegednek, de ez a magyar válogatottnak is nagyon-nagyon fontos lesz.
Ha már Ákos megpendítette a személyes érintettségedet, ugye jó néhány szezonon keresztül a Fejér BAL Veszprém, vagy nevezzük Kis Veszprémnek, bár tudom, hogy ezt a csapat szurkolói időnként kikérték maguknak, hogy ők nem a Kis Veszprém, de hogy a között a csapat között, és mondjuk a mostani NEKA között mennyiben látsz párhuzamot?
A fiatal, nagyon felszabadult, ügyes, tehetséges gyerekek abszolút párhuzam. A tét nélküliséget és a nyomás nélküliséget abszolút jól kezelve. A NEKÁN azért a feltételeket nem lehet összehasonlítani, ami ott volt az Éles Józsinál, és le a kalappal a klub előtt, meg amit a Józsi ott fölépített a kollégákkal együtt. Ezek a srácok most már elhitték, a nekás fiúk például, hogy tudnak nyerni úgyis meccset, hogy 50 percig mondjuk gyengében játszanak. Most például a legutóbbi fordulón megfordították a Gyöngyös ellen, végig hátrányba játszottak. A Kis Veszprémnél is hasonló helyzet volt, akár ott abban az elődöntőbe, amit az Ákos említett ott a Budakalász ellen, hát kerestük a, hogy mondjam, az igazi kézilabdánkat, a mi szintünket, és az utolsó pár percben pedig megtaláltuk, és addig nem ment el senkinek se az önbizalma, se a hite. Nagyon fontos, hogy ezek a, és nyilván nem azért mondom, mert ott dolgoztam, vagy most dolgozok, de nagyon fontos, hogy legyenek ilyen helyek Magyarországon, ahol kijönnek ezek a tehetségek, és rájuk van bízva, rájuk van építve, hogy itt a helyzet, oldjátok meg, mutassátok meg, hogy mit tudtok.
Szűk 10 percünk maradt még, úgyhogy térjünk át a női témáinkra is, hogy abba is egy picit bele tudjunk kóstolni. Először foglalkozunk a női válogatottal, amely ugye egy hónappal korábban Dániától oda-vissza szenvedett vereséget. A második az eredményét tekintve is fájúra sikeredett, és utána a mostani törökök és csehek elleni Eurókupa mérkőzés előtt Golovin Vladimir azt mondta, hogy értékelve azokat a mérkőzéseket, igazából arra jutottak, hogy különösebb probléma nem volt, nem lőtték be a helyzeteket, illetve hogy neki az volt fájó, hogy végül nagyon kikaptak a dánoktól a második meccsen, mert amikor legközelebb tét helyzetben, éles helyzetben találkoznak, az mindkét oldalon benne lesz a fejekben. Most ez a két török és cseh mérkőzés, hogy látjátok, mennyire volt jó arra, hogy visszatérjen a helyes ösvényre a csapat, mert azért kívülről egy picit úgy tűnt, meg a játékosok nyilatkozataiból is, hogy valami azért mégiscsak ott megtört, amit meg kellett ragasztani, reparálni, szerelni, beszélni, nevezzük akárhogy, és a törökök és a csehek ellen Dániát és Norvégiát nem lehet legyőzni, viszont azért meglátásom szerint mégiscsak érezhető volt az előrelépés, még úgy is, hogy mind a két meccsen voltak olyan periódusok, amikor volt bőven hiba a játékunkban. Ákos, most ismét először hozzád fordulok.
Köszönöm szépen a bizalmat. Én azt láttam, hogy ellenféltől függetlenül itt most magunkra figyeltünk, és sokszor hangoztatták a nyilatkozatokban is a főszereplő Golovin vagy a játékosok, hogy az elveink, és ezek az elveink időszakosan nagyon szépen érvényesültek is ezeken a mérkőzéseken. Nem tudom, a török meccsen volt egy negyed óra az első, meg egy negyed óra a második fél időben, amit 10 góllal nyertünk meg, és alig-alig kaptunk gólt, labdákat szereztünk, védések, indulások, gyors gólok, tényleg ment a labda, volt mozgás labda nélkül, ami ugye hiányzott teljes mértékben a dánok elleni két mérkőzésen. Úgyhogy ezek az elvek, azt gondolom, visszatértek, a jó szokások visszatértek, és magunkra összpontosítottunk. A csehek ellen is volt ilyen jó időszak, csak ott meg olyan belealvások voltak, amikor egymás után gyűjtöttük a két perceket az első fél időben elég feleslegesnek tűnő módon, amikor úgy tűnt, hogy már leráztuk őket, aztán hopp, itt van ajándékban 3 üres kapus gól, vagy nem is tudom, 2 üres kapus, meg egy leindítás labdaszerzésből, és megint szorosabb meccs lett belőle. Szóval voltak ilyen kiesések, de összességében azt gondolom, hogy ez rendben volt, egy ami fájdalom, hogy most elindul egy jó irány, és aztán áprilistól, nem tudom, szeptember végéig semmi. Így nehéz azért egy csapatot, meg egy ilyen válogatott programot menedzselni.
Igen, itt erre rácsatlakoznék. Tehát abszolút ki kellett használni ezt a két mérkőzést. Ez volt, ez jött a sorsolásba, ez a két ellenfél. A probléma az, hogy most szeptemberig megint nem találkozunk, illetve szeptemberben, ha jól emlékszem, mindjárt norvégokkal.
Igen.
Ahol azért megint ugye szembe jön a valóság, de rá kellett lépni erre a két mérkőzésen kínált útra, és kellett tenni a dolgunkat. Azért azt senki nem várhatta, hogy a törökök ellen is, akármennyire is a középmezőny alja, a csehek, én egy picit többet vártam azért tőlük, ők a középmezőnynek az aljától egy picit följebb vannak jelen pillanatban, hogy itt most, mit tudom én, 10-0-al fogunk kezdeni, vagy 15-3-mal, azért ott nem tartunk, illetve annyira nem gyenge ez a két csapat, itt is elsősorban nagyon jól mondta az Ákos, tehát saját magunkra kellett figyelni, ellenféltől függetlenül, ne csináljunk annyi hibát, ne aludjunk bele, ne legyenek eladott labdáink. Én azt gondolom, hogy ezt többé-kevésbé megoldottuk, és a kérdés, a kulcs az lesz, hogy én még itt mindjárt hozzátenném, hogy nekem Juhász Kata szerepeltetés egy nagyon pozitív volt, ott beállóba, illetve hármas védő pozícióba. Ugye a beállóról nagyon sokat beszéltünk, a beálló pozícióról Tóvizi Petra mind az olimpián, mind az EB-n már nyújtott beálló játékot, és nagyon örültünk neki, aztán ez eltűnt, vagy kevésbé volt preferált, és ezekből most megint láttunk, és szépen visszaléptünk erre az útra, szeptemberben pedig hát a jó fokmérő lesz a norvég válogatott, azt tudjuk, meg szeretjük őket mindig.
Hát igen, az majd tényleg egy nagyon jó kis erő felmérő lesz a csapatnak. A felelősség tologatás az volt, ami még a dán meccsek után előjött, ugye Kluiber Katrin mondta ezt. Ezt ilyen mérkőzéseken lehet gyakorolni, ahol azért az ember tudja, hogy vagy előbb, vagy utóbb, de úgyis kijön az a 6-8-10 x gólos különbség?
Szerintem lehet. Bevállalós lövéseink is voltak, gyors befejezéseink is voltak, amikor azt kínált a helyzet. Olyan játékosok, akik az elmúlt időszakban azért kevésbé villogtak, nem tudom, Kucora Csenge beleállt a lövéseibe, lőtt gólokat, szerintem őt ez felhozza, most mindegy, hogy ez mondjuk Csehország ellen sikerül, de akkor is egy jó lépés, jó irányba. Én azt hiszem, hogy itt nem láttuk ezt a felelősségtologatást, tehát vállalták a szélsők a helyzetet, vállalták a beállók a helyzetet, a törökök ellen határozottan Juhász Katával együtt, nem is tudom, 7-ből 7, vagy valami ilyesmi volt a beálló befejezés, ami már a 7 lövés is magyar válogatott szinten kimondottan sok.
Kuriózum.
Igen. Úgyhogy szerintem ez most nem volt probléma.
Én még annyit tennék hozzá, hogy ez a szerintem egy pici ilyen félreértés volt itt a felelősségvállalás vagy tologatásba. Szerintem egyébként épp az volt a baj a dán mérkőzéseken, hogy ott mindenki egyedül akarta megoldani. Tehát támadásban ott mind a Vámos Petra, mind a Keti, mind a Kucora Csenge, ott még a Simon Petra is, aki messze a legjobb formában van jelen pillanatban a válogatottban, egyénileg próbált, és amikor nem tudott mit kezdeni a labdával, akkor oda dobta a társának. Tehát nem csapatként vagy csapatrészként oldottuk meg a helyzeteket, és itt jön a felelősségvállalás abban, hogy csapatrészenként kell vállalni bizonyos helyzeteket, és gondolkodni, és felvállalni magamat, és amikor meg ott van, akkor igen, akkor ebből a páros kapcsolatból, vagy hármas kapcsolatból a végén én fejezek be, és nem akkor passzolok, amikor már nem tudok mit kezdeni a labdával, vagy elment a lehetőség. Úgyhogy egyébként a Simon Petra ebből a szempontból is példa, mert ez a kislány ez teljesen mindegy, ki ellen játszik. Ez a norvégok ellen is így fog vállalkozni, meg így fog játszani. Látjuk a BL-ben, látjuk a bajnokságban, látjuk hál' Istennek a válogatottban, és csak zárójelként jegyzem meg, amikor a Fradiba nem játszott 5 percet összesen, a többit meg a padon ülte, akkor is jól játszott a válogatottban, az egy kis csoda volt.
1 percünk maradt már csak hátra, úgyhogy már csak egy tippelésre foglak megkérni benneteket a női BL-lel kapcsolatban. A Ferencváros a Vasas otthonában lépett pályára szerdán, úgyhogy akkor megint nem volt Kanor, nem volt Dmitrieva, nem volt Fogel, és Tramborg 2 perc után megsérült, eltalálta egy kéz, egy lövés után a kéz az arcát, és utána már nem folytatta.
Arra kell tippelni, hogy 4-ükből hányat látunk majd a bajnokok ligájára.
Nem, ez csak a teljesség kérdőjét mondtam. Hány magyar csapatot vártok a Final Four-ba? 1, 2 vagy 0, és az a könnyebbség, hogy most még azt se kell megmondani, hogy melyiket, de hogyha szeretnétek, hozzátehetitek.
Én akkor mindjárt most én kezdenék. 80-20% esélyt adok a Győrnek, természetesen a Győr javára. A másik oldalon 60-40% esélyt látok a Metz javára. De természetesen a reményeim szerint 2 magyar csapatot szeretnék a Final Four-ba.
Hát most? 2 játékos lesz ott a pályán a felsoroltakból.
Ez egy bónusz, ezért vagy járabögre, ha eltalálod.
És egy csapatunk lesz a Final Four-ban.
Én bízom benne, hogy 2 csapatunk lesz, de azért félek tőle, hogy lehet, hogy csak 1, de Gábornak legyen igaza. Köszönjük szépen már a figyelmet. Köszönjük.
Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos